Arról beszélgettünk, arról a dokumentumfilmről, amit most úgy tűnik, hogy újra a mozivászonra is visznek Magyarországon is, a Navalnyi dokumentumfilm. Ugye február 16-án, ugye ez a hivatalos, de lehet, hogy már korábban elhunyt a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Putyin egykori legesélyesebb kihívója Alekszej Navalnyi. Magáról a dokumentumfilmről Dudás Viktor filmszakértővel ejtünk pár szót. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt! Szia, jó reggelt! A hallgatókat!
Ez az a film, amit ugye az HBO Max, a CNN, és még nem tudom kicsoda közösen gyártott, Bellingcat, és Oscar-díjjal is jutalmazták.
Igen, kicsit menjünk az elejére vissza, tehát ugye Daniel Noël rendező ugye 2020-ban forgatta ezt a filmet, és ugye akkor dolgozott együtt Navalnyival, aki ugye akkor azon a bizonyos mérgezést követően ugye Németországba került, és ugye ott regenerálódott, és próbált megerősödni, hogy visszatérhessen a hazájába. És aztán ez a film 2022. januárjában a Sundance Fesztiválon gyakorlatilag meglepetésszerűen, mert igazán az előzetes programban, ugye emlékszem, hogy nem volt benne, került a nézők elé, ahol rögtön a közönség díjat megkapta, és gyakorlatilag innentől indult aztán az a világhírű útja a filmnek, amit tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megérdemelt a témaválasztás okán, mert ugye a Sundance követően ugye a producer Guilds of America is az év legjobb dokumentumfilmjének választotta a BAFTA is, és aztán ugye az Oscart is megkapta. Ugye, ahogy említetted, ez a CNN TV csatornának gyakorlatilag az első olyan produkciója volt, amely az Oscar-díjat megérdemelte, tehát a CNN első Oscar-díjas filmjéről beszélünk. Korábban egyébként a CNN-nek már volt egy próbálkozása az Oscar-ral, és akkor a jelölésig el is jutottak 2018-ban az RBG című filmjükkel, ugye, ami Ruth Bader Ginsburgről, az USA legfelsőbb bíróság bírájának az életéről szólt, de akkor nem jártak sikerrel, viszont ez a film ez Oscar-díjat is hozott nekik.
Az, hogy egy ilyen filmet újra mozivászonra visznek, ami egyébként elérhető a magyarországi streamingben is, az nagyon érdekes szerintem. Vannak ilyenek egyébként? Vagy ez egyértelműen ilyen kiállás, egy ilyen statement?
Nyilvánvalóan ez egy kiállás és egy statement is, meg azt kell, hogy mondjuk azért, hogy azért ez szerintem részben üzleti fogás is. Tehát ugye az, hogy most érkezik a jövő héten a mozikba a Dűne 2,
igen,
és a Dűne első részét most visszaviszik a mozikba, hogy újra felfrissítsd a nagyvászon az élményt, amit aztán majd utána a második rész befogadásánál vélhetően megkönnyíti majd neked is nézőként a nézői élményt, vagy kiegészíti a nézői élményt. Ez azt gondolom, hogy üzleti döntés is, de nyilvánvalóan az, hogy a moziban, hogyha valami filmet vetítenek, azért azt mindig azt lehet mondani, hogy a reklámértéke és a közbeszédbe való visszajutása a filmnek, az mindenféleképpen szélesebb skálán tud mozogni. Mert ugye így például a moziba, ha visszakerül, és mondjuk a moziban ugye most már a digitális plakáthelyeken mondjuk feltűnik a filmnek a plakátja, akkor mondjuk olyan emberekhez is eljuthat a film, és a filmnek talán az üzenete, amely olyan nézők, akik egyébként a hírekből nem biztos, hogy értesülnének a sajnálatos eseményekről.
Nem tudom, te mikor láttad ezt a filmet?
Hát nyilván, amikor megjelent és először adásba került az HBO Maxon, akkor láttam én is, és hát valóban egy nagyon-nagyon megrázó film. Hát, hogyha most például hasonló filmeket kell mondani, akkor szerintem az Alex Gibney nevét érdemes felírni a kedves nézőknek, ha már a hozamgenerátorról, vagy hozamgenerátorként kell beszéljünk. 2019-ben Citizen Kane-ében a Hodorkovszkiról csinált egy hasonlóan izgalmas és érdekes dokumentumfilmet, ami szintén nagyon-nagyon meglepő és nagyon, hát hogy is mondjam, csak homlokráncolós tényeket villantott fel. De egyébként Alex Gibney-nek azért volt az életében több olyan dokumentumfilmes film is, ami azért nagyon-nagyon kellemetlenül érítette a film főszereplőit. Ugye ő csinálta az Enronról is egy dokumentumfilmet, Enron, The Smartest Guys in the Room 2005-ből, aztán előttünk nincsen titkok, a Wikileaks története 2013-ból, aztán a Scientológia vagy a Hitbörtöne 2015-ből, tehát van néhány, mondjuk így, hogy a Navalnyihoz mérhető dokumentumfilm még a palettán, amelyek azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos üzeneteket fogalmaznak meg. És ugye, ahogy a Navalnyi dokumentumfilmből is kiderül, hogy azáltal, hogy ugye a mobiltelefonunk a zsebünkben van, és ezáltal bármikor mi is azonnal száguldó riporterekké válhatunk, hiszen elég csak bekapcsolni a kameráját a készülékünknek, és akár a Facebookon keresztül az egész világgal megoszthatjuk azt, amit látunk. Ez azért most már nagyon-nagyon komoly fegyvertény, és ezek a dokumentumfilmek, ezek mind táplálkoznak ezekből a felvételekből.
Hát igen, most ugye aktuális jó pár ilyen film, érdemes szerintem, hogyha ha már valaki megnézi most a Navalnyit, azt mindenképpen ajánlom, meg lehet találni a magyar streamingben is, és akkor ezek szerint a mozivászton is. A Hodorkovsky film az nagyon jó, és hát a Snowden-es film is akkor megint aktuális lesz, ugye itt a kiadatásnak a érdekes körülményei zajlanak éppen, úgyhogy izgalmasak ezek nagyon.
Hát abszolút, és ugye ez mennyire sorsszerű, hogy most, hogyha mondjunk néhány nevet a történelemből, például a Szolzsenyicin, vagy az Andrei Szakharov, de mondhatunk mást is, például ugye a Lech Valenza, vagy a Nelson Mandela története, amelyek így párhuzamba állíthatók a Navalnyi történettel. Hát nekem személy szerint egyébként a Navalnyi film, amikor néztem először, akkor, és ugye visszajutott, ugye ő maga ugye önszántából visszament a hazájába. Nekem az örök Churchill jutott eszembe, aki azt mondta, hogy egy csatában nem hősök kellenek, hanem katonák és hidegfejű vezetők, akik döntenek. Hogy ugye ez egy nagy örök és megválaszolatlan kérdés marad, és erre a film se ad egyértelműen választ, hogy vajon az orosz társadalom azzal járta volna jobban, hogyha ő Navalnyi az országon kívül éli az életét, és a belső segítői révén tovább folytatja a küzdelmét, vagy pedig gyakorlatilag így tudhatóan mártírként hazatért és feláldozta az életét a hazájáért. Nyilván nem voltunk az ő cipőjében, és azért nem tudunk az
hát meg nincs végeredmény, ugye, mert nem tudjuk, hogy még milyen hullámokat vett, hogy milyen irányokat hoz az ő halála.
Nekem az a helyzet, figyelve azt, hogy mondjuk Oroszországban milyen belpolitikai döntések vannak, és én tényleg nem szeretnék most politizálni, én nem gondolnám azt, hogy ez volt a legjobb döntés, hogy ő visszajutott, vagy visszament az országába.
Lehet, sajnos, igen.
De tehát most az, hogy a film apropóján és ugye a halál apropóján beszélünk, én nem érzem azt, hogy tényleg ez lett volna. Tehát ennél szerintem lehetett volna ezt a dolgot jobban és ügyesebben is csinálni talán. De ez mondjuk a film értékéből nem volna semmit, meg Daniel Rohrer rendezőnek a munkájából sem volna semmit, mert valóban az, hogy meg tudta örökíteni, és ennyire közelről, és ennyire tényleg plasztikusan meg tudta mutatni, hogy micsoda elképesztő gépezettel kellett szembenéznie Navalnyinak. Ez valóban egy fontos kordokumentuma a mai világunknak.
Hát meg így a mostani események tükrében még egyszer megnézni ezt a filmet, az nagyon-nagyon tanulságos lehet. Nagyon szépen köszönjük, Viktor, hogy elmondtad ezeket nekünk.
Hát én köszönöm a lehetőséget, még akkor is, hogyha egy ilyen szomorú apropó kapcsán történt.
Köszönjük, jó szép munkát, szervusz, szép napot!
Köszönöm szépen nektek is!
Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk a Navalnyiról készült dokumentumfilmről.